Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A Lilafüredi ásványvíz támogatásával. Globe Safari. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Milyen lesz az élet Budapesten 2068-ban? Mennyire lehet megtippelni, hogyan alakul a nemzetközi helyzet 40 év múlva, vagy éppen azt, hogy a ma ismert és használt eszközök közül mit használunk majd minden nap, és mi tűnik el szinte nyomtalanul. A következő percekben több más mellett erről is beszélgetünk majd a 2068 Éld az életem című könyv apropóján a szerzővel. Kérem, tartsanak velem!
Globe Safari.
És vendégem a stúdióban Szűcs Tamás, külpolitikai újságíró, szervusz!
Szervusz, és jó napot kívánok a hallgatóknak is!
És hát úgy is bemutathattalak volna, hogy Örkényi Ádám, mert ahogy itt a bevezetőben mondtam, most azért a könyvedről, vagy inkább én azt mondanám, hogy a könyved apropóján egy picit a jövőről, illetve a jövőbenézésről szeretnénk majd beszélgetni, mert hogy néhány hónappal ezelőtt jelent meg a 2068 Éld az életem című könyved. De mindjárt kezdjünk azzal a közhelyes kérdéssel, hogy újságíróként miért érezted azt, hogy egy fikciót kell írnod? Ennyire fiktív ma
a világ?
A világ, hogy már inkább ilyen jövőbenézés van, vagy mivel ugye az jövőben játszódik, inkább szeretnéd felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon rossz irányok vannak.
Is-is. Ugye egyrésztről az ember, hogyha külpolitikai újságíróként, egyáltalán újságíróként dolgozik, mindig lát folyamatokat, amik a múltba nézve látja, hogy hogy alakulnak ki, és nyilvánvalóan érdekli, meg nyilvánvalóan sokat beszél arról, sokat gondolkodik arról, hogy ezek a folyamatok hogyan folytatódnak, hogyan folytatódhatnak a jövőben. Ez viszont nyilvánvalóan nem annak a tény és hír műfajnak a sajátja, amit én nap mint nap művelek. Tehát ott maximum az elemzők azok, akik nagyon-nagyon rövid távú előrejelzéseket tehettek, és általában vagy jót, vagy rosszat.
Na most pont egyébként ezt akartam itt közbevetni, hogy általában, bár egyébként a jövőbe nézésnek, vagy egyáltalán a jövő megsatszolásához nagyon fontos ismerni a múltat, meg a múltban lejátszódó folyamatokat, de egyébként, főleg manapság, ha az ember körülnéz a világban, hát nagyon sokszor megjósolhatatlan, vagy egyszerűen nem is várt dolgok születnek, és akkor még nem is beszéltünk a különböző technikai eszközök fejlődéséről, illetve azoknak az irányáról, de ezt most még hagyjuk, de hogy ezeket a különböző történéseket nagyon nem lehet előrelátni, illetve hát utólag már lehet azt mondani, hogy hú, de előre láttuk, hogy ez így lesz, de a furcsa módon akkor, amikor történik, vagy amielőtt megtörténik, még mindenki másban hisz.
Ez borzasztó vicces egyébként, ahogy ugyanazok a szakértők, akikre én pontosan emlékszem meg, hát vissza is nézem a bizonyos időszakban a tevékenységüket, és annó a mondjuk a arab tavasz idején 2011 januárjában, februárjában elmondták, hogy nem, hát Szíriában ez egy olyan stabil ország, ott biztos nem történt ki polgárháború, majd pár év múlva már előre látták a szíriai polgárháborúnak a végét is. Ugyanakkor tényleg azt kell mondanom, hogy a technológia fejlődése sokkal jobban előrelátható, mint a társadalmi folyamatok.
Na most ezzel is vitatkoznék, mert mondjuk 2000 előtt, amikor 1999-ben, mikor egy nagy skandináv mobilgyártó uralta a mobiltelefonpiacot, akkor ők azt gondolták, hogy övék a jó irány, és amikor egy bizonyos Steve Jobs előállt ezzel az érintőképernyős okostelefon gondolattal, akkor ők tulajdonképpen ezt mintha meg se hallották volna, emlékszem, hogy párhuzamosan ők olyasmiket gyártottak, hogy hát köze nem volt, csináltak pedig nagy képernyőt, és azóta letörölte őket a piacról, aztán persze majd az ázsiai gyártók mindenkit letörölnek a piacról lassan, tehát hogy ők sem látták.
Nagyon fura egyébként, mert ők nagyon sok mindent nem láttak. Tehát például nem látták, hogy milyen operációs rendszert kell használni. Ugyanakkor ők gyártották a világ első okostelefonját, ezt a bizonyos kommunikátort, még a 90-es években. Ezért mondom, hogy nagyjából a technikai fejlődés az látható előre, mert ilyenkor azért már akár 20-30-40 évvel ezelőtt is vannak előfutárai a dolgoknak. Tehát 1975-ben megvolt az első mobiltelefonos hívás. Lehet, hogy akkor borzasztó drága volt, és kellett hozzá egy 2 kilós akkumulátor, de nagyjából sejteni lehetett, hogy a telefónia jövője az valahogy az, hogy a helyhez kötött vezetékes készüléket fel fogják váltani a kézzel vihető, mozgatható készülékek. Nem mindent látunk előre. De például, ami nagyon furcsa, hogy van mondjuk az SMS, amit az első mobiltelefonokba beraktak, mert hát éppen volt egy erre kapacitás, biztos eljátszanak vele, és aztán mára gyakorlatilag az SMS szolgáltatásból nőttek ki a chat programok, amik sokkal inkább meghatározzák a mai kommunikációt, mint mondjuk a videócsetelés, vagy a videótelefonálás, amiről mindenki azt hitte, amint hogyha látjuk a visszajövőben be, hogy a jövő a videótelefonálásé, sokkal inkább az, hogy rövid szöveges üzeneteket váltunk egymással, sokkal inkább gyakori, mint az, hogy videótelefonáljunk. Tehát
igen, szóval ugye, ha most itt egy zárójelet teszünk, ha mondjuk mert ugye tiltja a Kressz, hogy mobiltelefonáljunk, amikor vezetünk, de mondjuk szerintem sokkal kevésbé veszélyes, mint hogy emberek csetelnek. De az meg nem látszik kívülről, hogy ő csetel, csak maximum annyi, hogy lefele néz, és hát látom néha átnézve kamionokba, hogy a kamionvezetők is csetelnek, de
borzasztó veszélyes. Borzasztó veszélyes.
Igen, de hogy ennyire átvette ez a dolog.
Igen.
Na, de te a könyvedbe, és akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy te hogy látod a technológia fejlődését, a szemüvegre, a virtuális szemüvegben látod a jövőt. Miért?
Ez egy furcsa dolog, ugye létezett már a Google Glass, amelyiket a Google leállított, én ennek ellenére úgy gondolom, hogy valamiféle okos szemüveg, vagy egy ahhoz hasonló rendszer az mindenképpen a jövőben meghatározó lesz. Egyszerűen azért, mert az mindenképpen azt gondoljuk, hogy az úgynevezett wearable, tehát a hordható számítógépes, a hordható kütyük, azok meg fogják határozni a jövőt, hogy a különböző okos kütyüket egyre inkább az ember magán viseli, egyre inkább az ember testének részeivé válnak. Másrészről pedig a virtuális valóság és a kiterjesztett valóság, ami minden valószínűség szerint szintén meghatározó lesz a jövőben, már nagyon komoly fejlesztések vannak, hogyha a Magic Leap-nek a promóit nézzük, az egy amerikai cég, egy startup, de óriási jövő van előtte. Ott már az látszik, hogy az a környezet, amit egyelőre alapvetően képernyőkön látunk, az be fog kerülni elénk a térbe valahogy, része lesz annak a környezetnek, az épített környezetnek egy virtuális környezet, és ebben a virtuális környezetben jönnek majd valahogy a látóterünkbe a jelzések, a különböző, akár a dokumentumok, akár a különböző játékok. Ugye egy nagyon korai ilyen valami volt a Pokémon Go, hogyha emlékeznek a hallgatók is rá pár évvel.
Én zárjálatban hozzáteszem, hogy szerencsére ez lecsengett. Úgy
lecsengett a Pokémon Go, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz több ilyen, tehát ez valószínűleg a Pokémon Go valaminek az előfutára volt. Pokémon Go egyébként egy amúgy játékként borzaton rosszul megtervezett játék volt, nehézkes volt, és az ember nagyon gyorsan elunta. Én is Pokémon Go-ztam, tehát egy rövid ideig, de uncsi volt. Viszont nagyon jól jelezte azt, hogy merre felé halad a dolog, hogy pár évtized múlva gyakorlatilag a valóságos és a virtuális környezet az teljesen egybe tud olvadni, és igazán már nem is tudjuk majd megkülönböztetni, hiszen folyamatosan ott lesz rajtunk valamiféle hordható eszköz, egyre nehezebb lesz megkülönböztetni a valóságos és a virtuális környezetet, a virtuális környezet is valóságosnak fog látszani, a virtuális környezet is valóságos hatásokat fog ránk tenni.
Na most ez elég keményen hangzik, és a könyvben is egy elég hátborzongató, mindjárt, hogy indul. Tehát, hogy felébred valaki másnaposan, ezzel szerintem mindenki, aki már legalább egyszer elvesztette a kontrollt az ivás fölött, itt találkozott ezzel az érzéssel reggel, de hogy mindehhez képest nincs meg a szemüvege, innentől kezdve felborul az egész élete. És mondjuk vannak ilyen kedves kis kikacsintások, hogy közben nézi a többieket, akik mind szemüvegben vannak, még azok is, akik nincsenek szemüvegben, mert azokon olyan szemüveg van, ami gyakorlatilag ilyen áttetsző, nagyon vékony üveg, és akkor mennyire viccesek azok az emberek, akik a virtuális valósággal együtt élik az életüket, és őneki, mivel most nincs szemüvege, mindjárt döbbenetes, hogy már a főszereplőnek, feltűnik, hogy hoppát ő is ilyen után néz ki, és milyen viccesek ezek egyébként, hogy van egy lóversenypálya, ahol egyébként virtuális póniknak szurkolnak a gyerekek, és már mindegy, ne lőjük el
ne lőjük el a poént. De hát gondoljuk el, hogy érezzük magunkat ma, ha otthon felejtjük a mobiltelefonunkat? Valószínűleg az idősebbek, tehát nekem is idősebb rokonaimmal megtörténik az, hogy otthon hagyja a mobiltelefonját, és ez nem zavarja, de mondjuk már az én korosztályom is inkább hazamegy és egy órával később ér be a munkahelyére, mint hogy otthon hagyja a mobilját, mert akkor lemarad valamiről, elérhetetlenné válik, úristen, mi lesz, és én, holott, hát én az életem első néhány évtizedét úgy töltöttem el, hogy nem volt mobiltelefon.
Sőt, hát ugye az első párat úgy töltöttük el, hogy telefon
se nagyon volt, tehát nekünk egy ikervonalunk volt, és mindig nekünk szólt a szomszéd, hogy most az elkövetkezendő 2 órában lehetőleg ne telefonáljunk.
Én meg kijártam a sarokra, és így hagytam el apám összes esernyőjét, hogy mikor kimentem esett, amíg telefonáltam elállt, és én behagytam a fülkébe, és kb. 2 perc alatt
Én is aztán laktam olyan helyen, ahol le kellett járni, és még nem kap el a rendőr, akkor elmondom, hogy volt végtelenített telefonkártyám is.
Ez már nagyon régen volt, és egyébként annyira nem volt régen, mert hogyha visszanézünk pár évtizeddel ezelőtti filmeket, ugye hát ezeket lehetett gyűjteni. Micsoda gyűjtő szenvedély volt a telefonkártya gyűjtés. Na de akkor most térjünk vissza a jövőre. Vissza a jövőbe, 2068-ban.
2068-ban már az ember annyira részévé válik ennek a virtuális térnek, hogy egyszerűen a virtuális térből való kimaradást érzi egy olyan csapásnak, ami teljesen felbolygatja az életét. Gondoljuk el, hősünk is belekerül egy ilyen szituációba, hogy haza akar menni, de nem tudja a címét, hát hiszen soha nem jegyezte meg.
Na most ez egyébként egy nagyon izgalmas történet, hogy mikor olvastam, hogy akkor hát nagyjából a Dunát lőjük be és menjünk haza. Hát én elképzelhetetlennek tartom. Igaz, én nagyon ritkán kapcsolom be a GPS-t. Tehát lehet, hogy emiatt találom elképzelhetetlennek, hogy egy körbe forogjak, ha tudom, hogy hol a Duna és merre van.
Lehet, hogy én magamból indultam ki nagyon, én bőven képes vagyok erre. Meg kell mondanom, ez itt a coming out helye. Amióta létezik gyalogos navigáció, én Budapesten is mindig úgy mozgok, hogy ha nem egy nagyon-nagyon jól ismert helyre megyek, hogy bekapcsolom a gyalogos navigációt, és az orrom előtt tartom a telefont, és akkor csak ki nem mozduljak a kék vonalról.
Tehát akkor te abszolút magadból indultál ki.
Én magamból indultam ki,
hogy
ilyen szempontból.
Hogy neked jól jönne, mert akkor nem kéne tartani a telefonodat.
Ugye a 21. század az lesz az a korszak, amikor az embernek már nem kell a lába elé nézni, meg nem is nagyon néz a lába elé, mert hogy úgy is elirányítja valami gép arra, merre akar menni.
És önvezető autók pedig úgy is megállnak, ha eléjük lépsz.
Igen, az önvezető autó megáll.
Tehát hülye biztossá válik minden,
igen,
szoktam mondani.
Igen. A 21. század az egy idiot-proof évszázad lesz, egyre inkább, amit több persze azt is lehet mondani, hogy az emberek elhülyülnek, de nem feltétlenül hülyülnek el, másral fognak foglalkozni. Gondolod,
de hogy
te hány telefonszámra emlékeztél 20 évvel ezelőtt?
Na, itt most jön az én coming out-om, én soha nem emlékeztem egyetlen telefonszámra sem. Tehát én nekem az egyedül, de hogy nekem volt, mondta eszem, de hogy akkor...
Nekem nem volt, én akkor legalább 150 telefonszámot tudtam fejből, most 2-t, a sajátomat, meg a feleségemét.
Na most a jövő, na azt én is tudom, ez majdnem ugyanaz a 2. Na, szóval, hogy a könyvedre visszatérve, itt van az a pont, ami egy kicsit azért egy ilyen figyelemfelkeltő, hogy azért milyen veszélyes az, mikor teljesen kiszolgáltatottak vagyunk a kütyüknek, hogy gyakorlatilag haza se tudunk találni.
Igen, igen. Az ember története során egyre inkább kiszolgáltatottá válik a saját maga által felépített civilizációs környezetnek. Kiszolgáltatottak vagyunk az áramszolgáltatásnak, a vízszolgáltatásnak, a felépített utaknak, egyre inkább az internetnek, és ugye ez tovább fog nőni, tehát egyre inkább akkor már az 5-6-7G internetnek, a virtuális valóságnak lesznek kiszolgáltatottak. Most gondoljuk el, nem ebben a könyvben, de egy másik általam írandó műben, ott van a kislány, aki azon gondolkodik, hogy az anyukája hogy az Istenbe talált meg egy épületben egy WC-t, ha nem vezette oda őt a virtuális valóság.
Na jó, hát ez már nagyon messzire visz, de szerintem itt még van egy-két dolog. Például, ha már itt említetted a különböző hálózatokat, a könyvedben a Global Warming...
Klímaváltozás?
Vagy a inkább klímaváltozásnak nevezzük. Ilyen nagyon szoftosan jelenik meg. Úgy jelzett, hogy májusban 30 fok van délelőtt. Ez egyébként már ma se ritka, de azért mondjuk már jelez egyfajta meleget. Én szerintem 2068-ban az egy szép nap lesz, amikor csak 30 fok lesz májusban. De ami viszont, hát egyébként időben el kellett volna kezdeni így gondolkodni, hogy kétféle vízcsap legyen. Ugye a főhősünk úgy dönt, hogy enged a fejére egy kis tiszta ivóvizet reggel, és közben azon töri a fejét másnaposan is, hogy egy kisebb vagyont lubickolt el, miközben csak a fejére engedett egy kis hideg, friss ivóvizet, és nem a reciklált vizet használta.
Hát nagy valószínűséggel erre rá fogunk kényszerülni. Tehát ahogy a víz egyre inkább visszaszorul, tehát ahogy egyre több ember több vizet használna föl, kevesebb édesvíz áll rendelkezésre, a víztakarékos megoldásoknak mindenképpen teret kell nyerni, többek között annak, hogy nem engedjük le a csatornába a vizet, hanem magunk tisztítjuk, visszaforgatjuk, egy adott mennyiségű vizet használunk, nagyon sok kevés friss vizet használunk, nagyon kevés friss vizet használunk el,
na most egyébként
mert hogy az valószínűleg drága lesz. Tehát,
igen, de hogy ha belegondolsz abba, hogy ez a gondolat már megjelent egyébként szintén már a 70-es, 80-as években, de valahogy itt Magyarországon pont a vízbőség miatt a mai napig...
Mai napig pazaroljuk a vizet.
Talán a vizet pazaroljuk a leginkább.
Iszonyúan pazaroljuk a vizet. Mindent pazarlunk, ami olcsó. Tehát bár ugye az emberek őrülettel rászoktathatók bármire, ugye én is most iszom, de ez legalább buborékos víz, de... Isszuk a buborékmentes ásványvizet, ami gyakorlatilag csapvíz, csak sokkal drágábban vesszük.
Igen. Igen, hát ez nagy találmány, miközben ugye fillérekért van a jó minőségű ivóvíz. Igen, na de akkor, mivel az időnk az teljesen, vagy hát majdnem teljesen elszaladt, azért egy pár szót beszéljünk tényleg a könyvedről. Miért 2068-ba teszed a... Jó, persze ez egy A-kérdés, mert bármikorra tehetnéd, akkor azt kérdezném meg, hogy miért pont 2200.
Van annak azért racionalitása, hogy akkorra. Ugye egyrészt én valami olyan távolságot szerettem volna, ahol a 10-es évek még, amiben most élünk, az még élő emlékezet. Tehát, hogy reflektáljanak a mi korunkra a szereplők. A szereplőknek egy része kimondottan idős ember 2068-ban, akik emlékeznek a 10-es évekre, akik reflektálnak erre az időszakra, akiknek a mai kor a retro, nosztalgikus időszak, amikor ők még fiatalok voltak, és a könyv második felében alapvetően az ő szemükön keresztül általuk látjuk a 2068-as világot, nyilvánvalóan ez 2200-ban vagy 2300-ban már nem megoldható. Ráadásul addigra nem is látunk előre, tehát ez az 50 év az, amit még nagyjából a mostani folyamatokból nagyjából látunk, ahol még nem változik annyira a város szerkezet, nem változik annyira a kultúra. Tehát még...
Bár egyébként, ha már emlegettük a Visszajövőben sorozatot, ugye ott azért nagyon nem látták előre a 30 évet se. Tehát az önmagát bekötő sportcipőt a Nike megcsinálta a poénból, csak azért, mert hogy volt egy ilyen gondolat benne. Mondjuk van egy tablet benne, ami teljesen döbbenetes, de egyébként úgy nagyon nem jöttek be ezek az önmagukat, meg szárító ruhák és egyéb.
Azok nem jöttek be, és repülőautó sincs. Egyébként nálam sincs, drónok vannak, de hát dróntaxik azok már most is vannak Dubajban. Igen, furcsa, egyébként a repülőautó az egy nagyon érdekes dolog. Amióta science fiction mint műfaj létezik, a repülőautó, a repülőkocsi az egy szükséges része. Az mindig olyan, hogy mindig 20 év, 30 évre vagyunk a repülőautótól, és az Istennek nem lesz repülőautó. Sokszor próbálkoztak vele az 50-es évektől, most is vannak terrafúgia próbálkozások, de valahogy annyira nem áll össze a dolog, hogy nem. Nem lesz népszerű, kitalálják, nem sikerül összehozni. Most talán ezek a drónoknak az elterjedése, az emberszállító drónoknak az elterjedése az talán mégiscsak elhozza a repülő autót, legalábbis én úgy gondolom.
Bár egyébként ahogy az emberek az utakon viselkednek, ha még ez kapna még egy dimenziót, az nagyon nem tenne jót, mert akkor aztán még több helyről lehetne egymás elé furakodni és lenyomni a másikat, de most erre nem jut időnk. Az elmúlt percekben a 2068 Éld az életem című Örkényi Ádám könyvről beszélgettünk Szűcs Tamással, aki egyébként a könyvírója, és ez a hát írói álnév?
Vagy mondjuk azt, hogy egy írói név, egy művésznév, egyszerűen a Szűcs Tamás az egy megjegyezhetetlen név, meg leginkább is én el akartam választani az én újságírói tevékenységemet, az írói tevékenységemtől, hogy a kettő az egy két különböző név alatt fusson.
És ez egyébként csak azért, hogyha kedvet kapott valaki elolvasni, mire számítson? Inkább science fiction, vagy inkább krimi?
Ez egy krimi, ami a jövőben játszódik, tehát mindenképpen azok, akik szeretik a krimit, azok nyugodtan olvassák el, és azok is olvassák el, akik szeretnék végig gondolni, hogy milyen lehet a jövőjük.
És vitatkozni esetleg vele.
Nyugodtan lehet vitatkozni.
Szűcs Tamás, újságíró, a 2068 Éld az életem című könyv szerzője. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, tedd máskor is.
Mindenképpen. Következő könyvnél.
Globe Safari.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, nem sokára a hírek következnek, aztán különleges zenei válogatásunk, és egyébként 3:30 után várom önöket a beszállókártyával is, aztán természetesen jövő héten is lesz Globe Safari, ugyanígy a 14 órai híreket követően várom önöket egy vendéggel és egy történettel. Kérem, akkor is tartsanak velem, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A műsor együttműködő partnere a Lilafüredi Ásványvíz.